Kedves hallgatóink, a mai estünknek a főszereplője József Attila, akiről 9 évvel ezelőtt sokat lehetett hallani, azóta, ahogy évfordulók után lenni szokás, jeges csönd. Amikor az Európai Unió is fölvette a 2005-ös évben a József Attila emlékévet, akkor nagyon jelentékeny európai irodalomtörténészek, akik olvashatták német, angol, francia fordításban József Attilát, azt a kijelentést tették, hogy a 20. században nagyobb tehetség nem született. Tehát a 20. századi költészetben nagyobb tehetség nem született. Ebben nagyon sok igazságban, persze találva érezzük mi magunkat magyarok, mert ugye nekünk a 20. században van egy Ady Endrénk, van egy Babits Mihályunk, Kosztolányi, Tóth Árpád, Juhász Gyula, Pirinszky János, Vörös Sándor, szóval ezek közül néhányat még Nobel-díjra is fölterjesztettek egészen I. és Gyuláig és Juhász Ferencig bezárólag, aztán végül is különböző alkuk miatt egyik sem kapta meg, például Babicsot is fölterjesztették, Kosztolányit is, Vörös Sándort is, I. és Gyulát is, másokat is. De én azt gondolom, hogy József Attila valóban egy nagyon elementáris nagy költői tehetség. A magyar költészetben csak Vörös Martihoz, Petőfihez, Aranyhoz tudnám hasonlítani. Ugye bennünket itt a sorozatban nem annyira az életrajz érdekel, az életrajz sokszor bejátszik a költemények magyarázatába, de bennünket elsősorban az Istenhez való viszony, a Bibliához való viszony, az egész élethez való viszony, meg egy költészetnek általános jellegzetessége érdekel. Mitől jellegzetesen nagy költő József Attila? Én azt gondolom, hogy ezt máig nem, ez nem ment át úgy se az iskolai oktatásba, se a köztudatba. József Attila a magyar versnyelv megújításában azt az óriási lépést teszi meg, hogy nála a versről mindenféle cifraság, mindenféle a század előn fölrakódott szecessziós sarlang, amit Kassák is el akar távolítani, de újabb sarlangokkal helyettesítette a régieket, nála eltűnik, és József Attilának a költészet az egy kijelentéses költészet. Ő tényleg az egész létet, az egész emberi létezést a mérlegre teszi, főleg az élete utolsó 4-5 évében írott verseiben. Ugye az a sajátságos helyzet áll fenn, hogy bizonyos költőknél már az indulásakkor is lehet látni, hogy nagyon nagy tehetségek. Például ilyen volt Vörös Sándor, akiről 13 évesen mondta Babits Mihály, hogy ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk. József Attila is nagy tehetségként indul, de igazán nagyon nagy költővé, ahogy például Radnóti is, az életének utolsó 4-5 évében futott be, és akkor alakult ki, vagy véglegesült az a versbeszéde, tehát az 1933 és 37 közötti időben, amit talán kijelentéses költészetnek tudunk nevezni. Le vagyok győzve. Győzelem, ha van, de nincs, akinek megadja magam. Ugye 2 sor és 3 nagyon élesre állított kijelentés. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. 4 kéz láb másztam. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy van még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Na most ezeket a verseket nem lehet 5 perc alatt kielemezni. Már első hallásra is érezzük, hogy ezek nagyon súlyosak. Ilyenkor szokták azt mondani, hát ha őrült volt. Köztetek lettem bolond, én a véges. Ember vagyok, így vagyok nevetséges. Hát ő is megírta, bolond volt. De ez mégsem így van, mert a költészetben sokszor a bolondok a leginkább épeszűek, és az épeszűek bizonyulnak bolondoknak. A versnyelben ezek a rövid vágások, ez a rövid kijelentések, amelyek mögött egy élet van, egy egész felfogás van. Tehát ez az, amit még Arany János sem tudott megcsinálni ilyen tömören, amit Babits sem tudott megcsinálni. Tehát József Attilával költözik be a magyar költészetbe az a szikár tömörség, ami azonban nem csak egy fogalmi tömörség, hanem tele van képekkel, tele van olyan asszociációs háttérrel, amit felbontani külön tanulmány lenne, hát majd fogok idézni verseket, és ott meg fogunk állni majd, és elcsodálni ezeket a dolgokat. Tehát az 1905-től 1937-ig mindössze 32 évesen évet élt József Attila a magyar költészetnek ugyanolyan csoda gyermeke, mint Petőfi Sándor. Tulajdonképpen a magyar költészetben a 26 éves Petőfi, meg a 32 éves József Attila torony magasan ebből a szempontból kiemelkedik, ami olyan hallatlanul súlyos és nagy életművet hoznak létre, amelyet máig nem tudott megemészteni sem a gimnazisták nemzedéke, sem az irodalom kedvelő literátus értelmiség. Egy szóval Magyarországnak túl nagy falat. Petőfi is, meg József Attila is. Legalább 3-4 nemzetre valót tettek le az asztalra. Ha például megnézzük, hogy József Attila miből is táplálkozott, tehát mi a versbeszédének mik voltak a kezdeti elemei. Nyilván hatottak rá a zsoltárok. Ugye ő görög-keleti vallású volt az édesapa, aki 3 évesen otthagyta a családot, máig nem tudjuk, hogy Amerikába ment, vagy a másik kerületbe ment, mert ilyen ember volt. Az édesanyára hárult a gyereknek a nevelése, a gyermek azonban ezt az édesanyát 14 évesen elveszítette, és az élete legutolsó verse is az édesanyjáról szól, ezt is majd fogom elemezni. A zsoltár költészet azért volt meghatározó, mert ugye a görög-keleti vallás senki nem vette komolyan a családban. A reformátust Budapesten annyira igen, hogy legalább a Kálvin téri templomban néha elmentek, és ott hallották ezeket a zsoltárokat. Nem emel föl már senki sem. Belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ez soha nem tudta volna megírni a Kálvin téri zsoltárok nélkül. A zsoltároknak, főleg a 129. 130. zsoltár, hogy a mélységből kiáltok te hozzád, Uram. Uram, hallgass meg az én szómat. Legyenek füleid figyelmesek, könyörül szavam. Ugye ezt hallani a Szent Simolnár Albert féle hangszerelésben, ezt énekelni. Tehát József Attilára, a zsoltároknak József Attilára tett hatását Meltzer Tibor irodalomtörténész elemezte, az ideje van a zsoltároknak című tanulmányában. Tehát ez egy komoly forma. Miután az édesanyja nem tudta a 3 gyereket igazán nevelni, ezért különböző intézetekbe került. Békés megyétől Pesti különböző intézetekbe. Tehát ahogy leérkezik egy pesti gyerek Békés megyébe, és ott találkozik a népi kultúra különböző válfajaival, a másik forrásvidéke József Attilának a népköltészet. Vannak a 20-as években írott verseiben külön népköltészeti szakaszai, tehát a zsoltárok mellett a népköltészette. Igazából József Attilára 3 költő tett döntő hatást. 3 magyar költő. Persze sokan, hát Villontól addig Bezáróig sokan, de 3 nagyon meghatározó hatással van dolgunk. Az első költő, aki őt fölfedezte, aki őt Szegeden maga mellé vette, hát máig mutatják azt a képet, hogy ennek a költőnek, amikor volt a pályakezdésének a 25. évfordulója, és Pestről lejöttek a régi barátai, Babits, Kosztolányi, és ott a Tisza parton beállítják a fotót, és ott áll elől az ünnepelt Juhász Gyula, és hogy Juhász Gyula fölött ott áll Babits, és Babitshoz a legközelebb oda sündörög a kis 17 éves József Attila, mert ő ott akar lenni. Juhász Gyula volt élete végéig a meghatározó élménye. Az egyik legelső versét is Juhász Gyulához írta, és Juhász Gyula, amikor öngyilkos lett, tudjuk, hogy Juhász Gyula a elmegyógyintézetben sajnos kioltotta az életét, akkor már szegény, beszámíthatatlan állapotban volt, nagyon elmagányosodott, és egy szebb verset halálra, mint József Attila a Juhász Gyula halálra írt versét, hogy az édesanyja ott van a költő mellett, és én tőlem jön egy sír irat, ez a vers után, jön a sír irat, mint ha kódolná pár hónappal a saját maga. Hát tudom, hogy most ezt kétségbe vonják, hogy öngyilkosság vagy nem öngyilkosság, azt tudnunk kell, hogy József Attila olyan lehetetlen életet élt gyerekkorától fogva, neki nagyon sok öngyilkossági kísérlete volt. Lehetne azt mondani, hogy sajnos ez, ha balul sikerült is, de sikerült. Ugye próbálják most könyvekbe leírni, hogy ez csak véletlen volt, elindult a vonat, meg stb. Stb. Tehát ő nem véletlen volt azért ott, ahol volt. De Juhász Gyula sorsa így is kísértette őt, mert Juhász Gyulának ez a hallatlan, szűkre szabott költészete. Juhász Gyula az olyan egyhúrú hárfán játszik. Az egész életében a szomorúság, a bánata az egyetlen egy nagy téma, és ebből lesz nagyon nagy költő. Juhász Gyula azért nagyon nagy költő, hogyha valaki elolvassa a Tápéi Lagzit, vagy a Tiszai Csönd, vagy a Michelangelo című versét, és mi volt Juhász Gyulának az a míves formája, amiben megszólalt, miben szólalt meg a legtöbbször, amiben a francia Parnassiennek is, Heredia, Mallarmé, Baudelaire, Verlaine is a szonetben. És ezt örökíti át József Attilára is. József Attiláról tudni kell, ha már a Guinness rekordok könyvében nem így került be, hogy ő írja a magyar költészetben az első szonetkoszorút. A szonetkoszorú egy rendkívül artisztikus játék. A szonet 14 sorból áll. Nagyon súlyos megkötöttségekkel. Hogy 8 sornak erről kell szólni, a másik 6 sornak az ellentétéről kell szólni. Jambikus lehet az 5-6 szótagostól 10-11 szótagosig, de rendkívül súlyos megkötöttségek vannak. Most Juhász Gyula nyomán, ami szonettet ír József Attila, ez a bizonyos szonetkoszorú, a Kozmosz ének ez a címe, majd olvassák el, hogy hosszú-hosszú, 15 szonet egymás után, aminek az az előírása, hogy amivel az első szonet végződik, utolsó sor, azzal kell, hogy a második szonet kezdődjék. Amivel a második szonet végződik, azzal kell, hogy a harmadik kezdődjék, és amivel a 14 kezdődik, az ki kell, hogy adja a 15-et. Tetszánk nyomon követni? Ez szinte lehetetlen megírni, mert hogy mind a 14 szonet első sorából összeálljon egy 15. szonet, és az még mondjon is valamit, és ezt megírja. Azért, mert Juhász Gyula hatása annyira erős, és annyira míves költővé válik József Attila, és azért ilyen emberek árnyékában, mint Adi, Babits, Kosztolányi, Juhász Gyula nem lehetett férc művekkel előállni. Ezek a költők a magyar költészetet az Arany Petőfi magasságnál még nagyobb magasságra viszik formai tökében. A második költő Juhász Gyula mellett, aki nagyon hat rá, Kosztolányi, akiről beszéltünk a múlt alkalommal, és főleg Kosztolányi szenvedése. Kosztolányinak a betegségről írott vers, megint csak az érett Kosztolányi, a Számadás, az 1935-ös Számadás költője. József Attila is akkor fut be, amikor Kosztolányi a csúcsra ér, és Kosztolányinak ez a lakonikus, amit ugye múltkor idéztem, hogy de jó nekem, hogy nem kell élni, csak az üllőre rá a leélni. Micsoda játék ez. De jó nekem, hogy nem kell élni. Csak az üllőre rá a lélni. Engedni szépen, mit se tenni. Csak fájni így, és várni lenni. Tehát, amit a főnév igenevekkel megcsinál. Amit egy lelkiállapot kifejezésére elér, hogy az ember a szenvedésben szinte megpihen, mert az élet nagyobb szenvedés, mint a szenvedés. A szenvedésben, a fájdalomban újul meg az ember, mert akkor jön rá, amikor kicsit megnyugszik, amikor fekszik, hogy az egész élet szenvedés volt, csoda, hogy valakinek a segítségével ezt kibírtuk. Ezt a szenvedésben jön rá az ember, a legsúlyosabb szenvedés, és a legnagyobb Kosztolányi verset idéztem múltkor a szenvedés, ez a vadkovács. Vadkovács. De hát József Attila is ír olyat, mint a 100 sor a testi szenvedésről Kosztolányia, csak nála az a cím, hogy nagyon fáj. Nagyon fáj. A harmadik költő, akitől a legtöbbet tanulta, még Juhásznál Kosztolányi is többet, de nagyon neki ment ennek a költőnek. Megsértette súlyosan. írt róla egy ledorongoló nagy kritikát, hogy ez a költő tele van képzavarral meg. És tetejében József Attilának több ízben igaza is volt ezzel a nagyon nagy költővel, akkor legnagyobb költője Babits Mihály. De akihez aztán a fájdalmas versét írja a magad emésztőt. Magad emésztő szikár alakén megbántottalak. Botot faragtál ábrákkal tele, beszélt a nyele, eldobtad, s megfogtam, s rád sóztam vele. Ugye Babicssal való kapcsolatát az is beárnyékolja József Attilának, hogy Babits a 20-as évek végétől egy Baumgarten Ferenc nevű magyar milliómosnak a hagyatékát gondozta, aki meghalt és úgy végrendelkezett, hogy Babits Mihály legyen a kurátora a Baumgarten díjnak, és ezt minden évben osszák ki erre rászoruló, nagy tehetségű, de szociálisan gyenge lábakon álló költők között, és ugye szegény József Attila mindig kért, kapott is, nem mindig a legnagyobbat, de egyszer elkövette azt a nagy hibát a barátai tanácsára, hogy annyira lelkendező versben dicsőítette Babitsot, az viszont előírás volt, hogy olyan valaki nem kaphat, aki a kurátort ajnározza. Hát ez igaz, nem? De szegény Babits nem adhatott neki. De hát ezért nem József Attilának kellett volna megharagudnia, a barátokra kellett volna megharagudni, hogy miért adtak ilyen lehetetlen ötletet. Babits nagyon sokszor mondta a környezetében, én tudom, hogy mit nyomorog ez az ember, és tudom, hogy nagyon nagy költő, de hát most például meg van kötve a kezem, ezt is kijátszotta, mert különböző segélyek formájában más utakon azért nagy pénzeket juttatott el József Attilához. Talán az, hogy József Attila nem halt éhen, azért csak Babits Mihálynak volt köszönhető. Tehát Babits nem volt az a szigorú és kérelhetetlen ember, aminek sokszor beállítják. Ez a három hatás önmagában is egy nagyon nagy költői indulást sejtett. Felolvasom önöknek, bizonyára ismerik, de azért nézzük meg, hogy 17 évesen valaki, hát most egy 17 éves gyerekversét olvasom fel. De nagyon híres vers, a magyar költészetben tulajdonképpen rendkívüli vers ez a tél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttet, s ami új, meg épp, gyermekjátékot, ó boldog fogócska, s rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földiét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek, fagyos kamrák kirincsét fölszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget, azt a tüzet, ó, jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Tetszenek érezni, milyen nagy költői találatok vannak ebben a versben. Azt mondja először, hogy ráhányni mindent, ami antik, ócska. Aztán utána azt mondja, hogy mindent, ami új, meg szép. Még a gyerekjátékok is, meg ami különösen értékes. Rászórni szórva mindent, ami szép. Nem csak a csúnyát vetni a tűzre, a szépet is rávetni. Mit akar ezzel a fokozással kifejezni? Hogy a szeretet mindent megérne. A szeretetnél nagyobb érték nincs, a szeretetnél nagyobb kincs nincs. És az emberek hogy tudnak élni szeretet nélkül? Ezt így nem mondja ki, csak ugye sejteti, hogy melegednének az emberek, hogy fölengednének az emberek, ami nagy baj van az emberekkel. Nincs sok baj, csak egy baj van. Nincs szeretet az emberek. És ha már ezt a 17 éves verset idézem, hadd válaszoljak arra a kérdésre is, hogyha valaki megkérdezné tőlünk, hogy ez a szikár, csont, keménységű versbeszédet művelő József Attila a magyar költészetben mi az a téma, amit ő nagyon nagyra emel? Én gondolkodás nélkül rögtön ezt rászom, a szeretet. Talán éppen azért is, mert ő neki kevés jutott ebből. Talán azért is, mert azt látta, hogy a nővérei talán jobb sorban vannak, ő rá már annyi figyelem nem jutott. Ugye az apa hiány az meghatározó nála, az édesanyja is, hogy 14 éves kora után gyámság alá veszik, tulajdonképpen a sógora kezei közé kerül, és a végső nagy versében azt mondja, hogy dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak, majd árva lettem, mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Tehát ott van benne egy nagyon zilált, nagyon félelmetes gyerekkor, ifjúkornak a rajza, és ott van az, hogy egy szeretetre vágyakozó ember tulajdonképpen az életben ilyen partra vetett halként szeretet nélkül él. Ez rányomja a bélyegét a barátaihoz való kapcsolatát, főleg a szerelmeire, ugye? És ha meg kell neveznem, hogy a szeretetről a magyar költészetbe kiírta a legdrámaibb sorokat, engedjenek meg néhányat, hogy csak úgy fölidézzek. És egyben a költői képalkotásnak és ennek a Szikár József Attilának egy kicsit a háta mögé is nézzük. Makacs elmúlás tolja a világot. Tessenek megfigyelni, nagyon összetett kép ez. Makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, mint bányász a szenet, melyet kifejtett, darabokra vágott. De mélyben egyben él, aki szeret. Ha nekem a szeretetről kellene, akár a magyar, akár a világköltészetből 3-4 sort kiemelni, ami elementáris erővel megmutat valamit a szeretetről, ezt az Elmaradt ölelés című versből ezt a 4 sort emelném ki. Tessenek megfigyelni. Makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, mint bányász a szenet. Összeáll a kép, ugye először még nem. Makacs elmúlás tolja a világot. Hát ez is nagy sor, mert... itt minden lepusztul ezen a földön, minden leépül, minden elmúlik. Tehát az elmúlás az mindannyiunk számára, fiatalnak, idősnek egy elementáris tapasztalat. Makacs elmúlás. A jelző is jól meg van választva. Nincs pardon, mindenki elmúlik, mindenki leépül. Makacs elmúlás tolja a világot. Most jön az, hogy maga előtt, most bejön egy kép maga előtt, most itt jön egy rakodó munkás, de nem rakodó munkás lesz, egy vájár. Maga előtt emberi életképe egy az ember, tehát egy bányász ember, hogy viszi, hogy el tudjuk képzelni, mint régen a csilléket tolták, mint bányász a szenet, és utána az a pontosítás, melyet ugye feltárt, tehát kibányászott, darabokra vágott, tehát pontos, tehát egész pontos, és amikor a képet már teljesen pontosítja, és előttünk áll a kép, akkor üt rá valamit. Azt mondja, de mélyben, egyben él, aki szeret. Hatalmas sor. Mert most ez a fogalmi sor az visszavetül, tehát mert a bányász is egy valamiből bányásza ki, amit fölhoz és darabokra vág, de azt mondja, hogy az idő ugyan mindent lepusztít. Megöregszünk és meghalunk. De az emberi élet lényege, és minden ember életének az a lényege, hogy vagy a mélyben milyen szeretetre jutott el. Milyen szeretet minőségre, milyen szeretet fajtára jutott el. De mert mélyben, egyben, tehát az ember oszthatatlan ilyen szempontból, hogy ki voltál te. Te a másik embert legalább annyira tartottad, mint magadat. A másik embernek legalább annyit megadtál, mint amit magad számára kértél. De mélyben, egyben él, aki szeret. Tehát ez a megfogalmazás. A szeretet, ugye a szeretet egy rendkívül mély dolog. A szeretet nem csupán udvariasság, nem csupán kedveskedés. A szeretet az egy mély belső figyelem, hogy mi milyen figyelemmel irányozódunk rá a világra és a másik emberre. És ebbe tartjuk-e magunkat mindig ahhoz az irányhoz, hogy mi a másik embert ugyanannyira becsüljük, mint saját magunkat. De ezt, ahogy a kép úgy kibomlik, ugye, tehát látjuk magunk előtt, mintha magunk írnánk, makacs elmúlás tolja a világot maga előtt, úgy gondoljuk, hogy most igen, elmúlásról, időmúlásra, mint bányász a szenet, kibányászott, darabokra vágott, de mélyben egyben él, aki szeret. Idézem megint egy nagyon nagy verséből, a Tudod, nincs bocsánat című verséből, csak 2 sor a szeretetről. Megcsaltak, úgy szerettek. Csaltál? Így nem szerethetsz. Tehát szóval látni, megint ezek az éles szikár vágások, azt mondják, megcsaltak, úgy szerettek. Hát az egész világ, az egész élet tulajdonképpen a szeretet címén való becsapások sorozata. Nem így van? Túl erős vagyok? az emberek a szeretettel, az áll szeretettel, a hamis szeretettel csapják be egymást. Megcsaltak, így szerettek. Mindenki előadja téged, nagyon szeretünk. Te vagy a mi családunk kedveské, és akkor közben lepasszolják, nem foglalkoznak vele. De általában ez megy az életbe, hogy mindenki azt mondja, hogy szereti a másikat, de a szeretet címén egy olyan emberi egyveleget ad, ami minősíthetetlen sokszor, tetszenek emlékezni, sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy sokszor a gyűlölet többet ér az emberi szeretetnél. A gyűlöletről legalább látjuk, hogy micsoda az a körmönfont álságos emberi szeretetről, meg hogyha bevesszük, hogy ez lenne a szeretet, lehet, hogy holtunkig nem ábrándulunk ki ebből, mert ez nem szeretet. Az emberi szeretet nem szeretet, veszélyesebb, mint a gyűlölet. Megcsaltak, így szerettek. De maga, ez a vers is, ez a sor is nagyon nagy. Megcsaltak, így szeretek. Na most az emberek megtanulják ezt a csalást, hogy akkor, ha engem így szeretnek, én is így szeretem a másikat. Azt mondja, csaltál, mert te is elkezdtél így csalni. Csaltál, így nem szerethetsz. Teszem kérdezni, két sor és három fölismerés. Megcsaltak, így szerettek, csaltál, és így nem szerethetsz. De itt a másodiknak az az előnye, hogy ő rájön, hogy ez nem szeretet. Az nem szeretet, ha illedelmesen viselkedünk, jópofa arcot vágunk, bájmosolyt vagy pókerarcot föltesszük, és közben azzal áltatjuk magunkat, hogy hát hiszen mi nem gyűlöljük a másikat, nagyon is udvariasak és kulturáltak vagyunk, hát azért tudunk viselkedni. Csak ebben a viselkedésben mondom, ez az álságos szeretet veszélyesebb, mint hogyha gyűlölnének az emberek. Ez a tudod, hogy nincs bocsánatban. Ezek félelmetes nagy fölismerések és félelmetes nagy sorok az emberi létezésnek a magjáról. Ugye lehetne folytatni a sor, de én József Attila szerelmi költészetét nem annyira akarom most középpontba helyezni, még akkor sem, hogyha Miskolcon vagyunk, és azért a legnagyobb szerelmes verset itt nem messze innen, Lilafüred magasságában az Ódát 1933-ban mégiscsak József Attila írta meg, mert az Óda a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Egy ilyen hatalmas nagy szerkezetben, mint az Ódában. Egy óriási, nagy, ilyen bachi fúga szerkezet. Ebben ilyen sorok vannak, hogy a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Hogy kapcsol? Tehát szerintem ezt értelmezni egyáltalán ezt a sort? Tehát ennél rövidebb kiért a lét, külön sorba is teszi, a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Amit mi emberek itt összehozunk ezen a világon, lét, létezés, élet címén, az a dadogásig nem ér fel. A lét dadog. Hova forduljunk, hogyha mi biztos fogódzót keresünk? Hol van a bizonyosság? A törvényben. Annak a törvényében, aki ezt a világot megteremtette. De csak így, a lét dadog, csak a törvény a tiszta beszéd. Ne tessenek elfelejteni, én nem beleerőltetek itt Istent, meg egyéb vallási fogalmakat az ilyen sorokba. Ne tessenek elfelejteni, hogyha az egész világköltészetből ki kellene emelni, hogy négy sorban, az egész, ha a Biblia szerinti 6000 évi létezés ki tudta összefoglalni négy sorban, itt is József Attila a befutó. Valamikor volt a tett. Abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, és a világnak vége lett. Ezt költő megcsinálni, amit a Biblia 66 könyvben csinál meg, ő négy sorban csinálja ezt meg. Valamikor volt a tett, valamikor Isten elhatározta, hogy létrehoz, magán kívül is, tehát mert meg akarta osztani Isten a létezést a teremtményeivel. Létrehozott angyalokat, létrehozott embereket, világokat teremtett közte a mi földünket is. Valamikor volt a tett. Mint ahogy a János evangélium is így kezdett, kezdetben volt az ige. Valamikor volt, tehát az ige, a tett, a cselekvés. Ugye a logosz, ez ennyit jelent magyarul, hogy a kezdetben volt a cselekvés. Kezdetben nem a beszéd volt, meg a félrebeszélés. A cselekvés. Hajszál pontos cselekvés, hogy valaki valamit létrehozott. Ugye József Attila kortársa Heidegger, a német filozófus, akinek a híres kérdése 1929, hogy miért van inkább a van, mint a nincs? Hát ez a legvégső kérdés. Miért van inkább a van, mint a nincs? Miért lett a lett? Miért lett a világ, meg az egész? Miért? Kosztolányi már írja az ének a Semmiről című versét. Babics már fölteszi a kérdést, hogy mi van túl minden tarkaságon, virágon, világon, testen és lelken, a semmi vagy az Isten? József Attila pedig azt mondja, valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet. Ezt hogy kell értelmezni? Hát valaki már a földünk teremtés előtt azt mondta, hogy nem jó ez így. Az Isten nem jól teremtett, mert Isten azért teremtett, hogy mindenki másokért éljen. Ez a teremtésnek az alapköve, hogy mindenki vegye észre a másikat, nem mindenki magának éljen. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet. Tehát a sátáni lázadás, a mennyei lázadás, hogy sátán azt mondja, hogy nem, az Isten nem jó, a teremtés nem jó, amit Madács egy egész költeményben ír, az József Attila két sor. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, és most jön a zseniális harmadik sor, ebből pedig szeretet. Mert Isten a gyűlöletet soha nem viszonozza a gyűlölettel. Isten soha nem vágott oda sátánnak. Soha nem pusztította el. Megtehette volna. Látta, hogy mi történik 2014-ben is, mi fog történni. De Isten ezt nem tette. Az a gyűlöletre szeretettel válaszolt. Jézus, hogy eljött a világra, az életét feláldozta, hogy az embert ebből a gyűlölködésből, meg a hamis szeretetnek a gyűlölködésnél rosszabb mélységéből kiemelje. Ebből pedig szeretet. És jön a profétikus múltidő, már úgy beszél, s a világnak vége lett. Na már vége van a világnak, mert Jézus halála és feltámadása után már minden végjáték. Már egy lefutott játszmának a fináléját éljük át. Most tessék megmondani, ezt négy sorba megcsinálja. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, s a világnak vége lett. Nagyon kérem, hogy ezt a négy sort ne tessenek elfelejteni. Magyar költő foglalta össze a Bibliában, mondom, ez 6000 év, legkevesebb 6000 év, mert a földünk 6000 éves, hát még előtte a sátáni lázadás, az pontosan mikor volt az, hogy a Biblia sem írja meg. Na de 6000 évet minden összefüggésével, micsoda ereje van a szónak és a szó mögötti gondolkodásnak? Nota bene. A magyar költészetben három költő van, aki filozófia szakon is végzett. Vörös Marti, Babics és József Attila. Tessenek erre a három költőre odafigyelni. Mert ezek a gondolkozást módszeresen is művelték. Minden nagy költő egyben jó gondolkodó is kell, hogy legyen, de Vörös Marti fölvette a filozófiát, Babics beiratkozott a magyar-latin szak mellett a filozófiára, József Attila is Szegeden, sőt, hát ugye elment Bécs-Szorbonra is, tehát úgy belekóstolt az egyetemi oktatásba. Én az egyetemi oktatástól nem vagyok elragadtatva, már akkor sem voltam, amikor benn voltam, csak utána azt tudom mondani, hogy az egyetemi oktatástán arra jó, hogy nagyobb becsapások áldozatává ne váljon az ember. Mindenféle sarlatánságra ne tudják rávenni. Talán arra egy kicsit jó. De egyébként az embernek magának kell összerakni a gondolkodás építőelemeit, de József Attila ilyen szempontból, aki a munkások között elment, és a budai parkokban, ligetekben szabad egyetemi előadásokat tartott, ezt ugye József Attila összegyűjtött, vagy művek kritikai kiadásban el lehet olvasni ezeket, meg hát sokszor a verseiben is, mint a Város Peremény című versében szinte közgazdasági vagy történetfilozófiai szövegek vannak beszőve. Tehát azért őróra jó ezt megjegyezni, hogy József Attila egy nagyon jelentékeny filozófiai mélységű gondolkodó is volt, de ez a négy sor mindent elmond, nem, hogy valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, ebből pedig szeretet, és a világnak vége lett. A töredékei közt találtak rá, 1932-33-ból való. Sok ilyen művet nem vetett föl a kötetébe. Azt se tessenek elfelejteni, szégyennel mondom, hogy József Attila szegény, aki minden könyvhéten ott állt a kis köteteivel. Három darabot nem tudott eladni. Amelyek azért, ma ha azt mondom, hogy a Medvetánc, vagy nem tudom milyen kötete József Attilának, azért a legnagyobb számadás, vagy a Babicsnak a Szigetéstenge egy más köteteivel egyenértékű, sőt azokat lehajrázó kötetek. Tehát József Attilát a korában igenis nem ismerték föl. Nem ismerték föl, mert annyira egyértelmű, világos, tiszt, olyan, itt is el lehet mondani, hogy körülbelül olyan jelenség volt, mint Petőfi Sándor. Ugye 17 éves versét olvastam fel önöknek, ezzel kezdtem a mai vers mustrát. Én a sok József Attila verset külön is elemeztem, ezek az interneten is fent vannak, vagy ilyen CD-ken is lehet de ezeknek a nyomába szegődni. Én azt gondolom, hogy ha a magyar költészetben a legtisztább remek műveket vennénk elő, mert ugye minden költőnek vannak nagy versei, meg elrontott nagy versei, de a legtisztább remek, hogy egy gáncsot nem kell tennünk, akkor itt is József Attila a befutó. Tehát hadd szemléltessem ezt önöknek egy olyan verssel, amit 1937. novemberében, tehát pár héttel a halál előtt írt. Talán eltűnök hirtelen. Nagyon nagy vers, pedig ugye a kései nagy verseiben már nagyon kopár a versépítkezése. Ír még hexametereket is, mint a Barátainak szóló búcsú verse. Ír még szonetteket is, 35-ben például nagyon sok szonettet ír még. De ez az ősi 8-as, 9-es, keresztrímes, egyszerű, magyaros, tehát ütemhangsúlyos verselési forma, és az ő kedvelt formája az olyan 4-5 strófás, 4 soros, tehát olyan 16-20 sor az ő ideális versformája. Zenei intermezzo. Tehát tessenek megfigyelni a versépítkezését. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Tehát jellegzetesen kopár, tehát érezzük, jön a hívórím, válaszím, tehát keresztém. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vagyom. Maga a kép is rendkívül egyszerű. Mindannyian jártunk erdőben, a bükk mellett ugye ezt nem kell mondanom. Jártunk talán olyan helyen is, hogy látunk vadnyomokat, úgyis, hogy egyszer vége szakad annak a őz vagy szarvas nyomnak. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. De micsoda kép ez? Mert magát az eredeti szemléletes képet át tudjuk élni, na de ezt most az életre mondja. Eltűnni egy embernek hirtelen, akár az erdőben, egyszer csak nyomavész az embernek? Egyszer csak nincs az ember? De még élő állapotban is. Miért nincs? Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Melyik nagy bibliai motívum jön be itt a harmadik, negyedik sorban ennek a versnek a kezdeti? Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. A pazarlás, a tékozlás, ugye a Bibliának a legközéppontibb példázata, a tékozzó fiú példázata, hogy az ember szór, pazarol, elmegy az élet, és későn jön rá az ember, hogy elmentek évek, évtizedek, és nem ott van, ahol talán lennie kellene, vagy ahogy az ő saját elgondolásai szerint is 30-40-50 éves korában lennie kell. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom, elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Egyszer egy egyszerű érzékletes kép, utána egy fogalmilag felcsigázott kijelentés. Tehát viszi föl a verset, most nehéz folytatni a verset. És most a folytatásban valami félelmetes nagy strófa közedék. Már bimbós gyermek testemet, már bimbós gyermek testemet szemmaró füstön szárította. Félelmetes, nem? Már bimbós gyermek testet, szinte magunk előtt látjuk, hogy a gyerekeket levetkőztetik, mossák, füröztik, és ott az a kis 3-4-5 éves kis gyerek, duzzadó, már bimbós gyermek, most nyiladozik, most kezd már egy kicsit olyan kis gyerek lenni, szemmaró füstön szárította. De más versében mondja, hogy nem ember szívébe való vadkínok késeivel játszom. Már a gyerekkoromtól fogva olyan volt, mintha megfüstölték volna, mint ugye bejön itt az egész füstölésnek a képzete. Szemmaró füstön szárította meg egyáltalán a füstnek a képzete. Bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. A Kései József Attila versekben a szeretet mellett van egy másik nagy motivum, ez is nagy bibliai tanítás és motivum, a megbánás és a bánat. Nagyon sokat küszködik a bűn kérdésével. Miért van bűnöm, ha nincs? Például ilyen sorok. Nem tudja elfogadni, hogy most mi az, hogy bűn? Ugye egy olyan világban felnevelkedve, ahol neki sokszor lopnia kellett, hogy térire be tudjanak fűteni. Vagy mint pesti utcagyerek el kellett csennie élelmiszert, mert nem volt mit enni. Ahogy ő is kifejezte, ő nem tanárok, papok, értelmiségiek, hanem utcagyerekek között jön. Tehát a József Attila az a magyar költészetben, mint a franciáknál Villon. A közönséges utcagyerek. Lop, csal, fosztogat, börtönbe teszik, és rőv kötél súgja majd fülemnek, hogy mi a súlya fenekemnek. Mondja Villon, akinek a mintájára József Attila nagyon sok balladát ír. Például ez a villoni balladisztikus hangnem, ugye a legnagyobb balladája Kész a leltár, ugye, ami az egész életnek a leltározás, ez is Villontól származik, a Nagy és Kis Testamentumban ezt csinálja. És ahogy azt mondja, tehát ahogy bejön ez, hogy most bánjam, ne bánjam, azt mondja, bánat szedi szét eszemet, ha megtudnám, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt. Most rezge megbánás fogát, várhattam volna még 10 évet. Bánat, rezge meg. Ugye előbb azt mondja, hogy bánat szedi szét eszemet, most azt mondja, rezge megbánás. Egyébként József Attila jelzői. Ugye a nyugat költői túlzásba vitték a jelzőkultusz, főleg a bús. Bús, donna, barna, balkonon, mereng a bíbor alkonyon. Tele volt ilyen szecessziós, ilyen csinált, ilyen. Ez alól se Babit, se Adi, se Juhász Gyula nem volt kivétel, még Kosztolányi sem. József Attila a jelzőkben is megújítja a magyar költészetet. Rendkívüli jelzői vannak. Rezge megbánás. Hallottak önök már ilyen jelzős kapcsolatok? Rezge megbánás. Tehát azért úgy átvillan rajtam, hogy azért én rontottam el az életet. Nem az élet rontott el engem, nem a világ rontott el engem, tehát én rontottam el az életet, mert másképp is lehetett volna viszonyulni a világon a dolgokhoz. És egy finom jelző, rezge megbánás fogát, várhattam volna még 10 évet. És most jön ezzel, amit előbb idéztem, dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostoha, s kiröhögtem az oktatómat. Tehát ez a durva magatartás, amit most döbben rá, hogy igen, Horgel Antal úr eltanácsolt, mert ugye a Nincsen apám, se anyám című versét a Szegedi Egyetemről eltanácsolt, hogy a magyar ilyen tanára nem lehet a magyar ifjúságot bízni, ugye, mert ha kell, embert is ölök, meg ilyen sorok vannak. De most jön arra rá, hogy tulajdonképpen a világban azért nem lehet azt mondja, a világ ront el bennünket, meg a környezet ront, meg ilyen a társadalom, meg ilyenek az emberek. Ezzel küszködik, hogy nem, mi van akkor, hogyha én rontottam el? Ne tessenek elfelejteni, hogy József Attilának van egy olyan vers intarziája, ez Németh László kifejezése, 3 nagy versébe beteszi ezt, ugyanazt a sort beteszi. Ez is egy érdekes dolog, hogy egy költő ezt megengedi magának. Ez csak akkor engedi meg magának, ha ezt nagyon nagy dolognak tartja, ez az Eszmélet című verse, a Magad emésztő című verse, és a Kirakják a fát, ott egy kicsit másképpen, a kép ugyanaz. Ez a vers intarzia pedig így hangzik, hogy akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, és így mindenik determinált. József Attila nemzedékének, a 20. század elején született költői nemzedéknek, tessenek átgondolni, hogy átélték az első világháborút, a forradalmakat, a Horthy rendszert. Úgy tűnt az élet, mintha az élet determinizmus lenne. Nem tudunk mit csinálni, mert fejünk fölött döntenek el mindent. Mit tudunk csinálni? Hát mit tudtunk mi az első világháborúban csinálni? Négy évig folyt az öldöklés, éppen most emlékeznek meg ugye a 100 éve elindult első világháborúról, ami az egész európai értelmiséget letaglózta, mert azt a képzetet keltette, hogy itt az ember úgyse, itt az embert belevihetik a legnagyobb gonoszságokba, és nem tud ellene mit csinálni. Kérlelhetetlen kényszerek vannak, determináció. A determinációt a 19. század találta ki, hogy a tények, a faktumok, a kegyetlen erők, és úgyse, most hit, meg vallás, meg szeretet, az csak a tortán hab, de azért az élet nem erről szól, az élet az a létharcról szól, hogy meg kell élni, és úgyse tudsz megélni, mert elnyomnak, víz alá nyomnak, és az egyik jobban él, százszorosan jobban él, a másik meg nyomorog. Tehát ezt az egész gondolkodást, amit aztán fölerősített a darvinizmus, hogy kell, mert az állatvilágban is így van. Hát erősebb legyőzi a gyengét, szociáldarvinizmus, az erősebb legyőzi a gyengét, hát ahogy az állatok, az embereknél is ez van, eszi, nem kap más, ha nem tetszik, akkor álljál ki, de hova futnék, csak innen el, fordítja I. és Gyula a francia költő, de az eredetiben nem így van, futnék, me ú, de hova? Rossz a I. és fordítása. Futnék, csak innen el. Futnék, de hová? Hova tudsz futni? Az, hogy valaki segít. József Attilának persze a kezdetétől van egy bizonyos Istenre való vágyakozás, hogy nem lehet elfutni a világba, mert elmentünk Amerikáig, mindenhol ugyanez van, hogy az erősebb legyőzi a gyengét. Egy valaki tud segíteni, na de hogyan segít az a valaki, hogy hogyan találok utat hozzá? Nem emel föl már senki sem, belnehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Tehát itt jön be az, hogy talán rosszul csináltam, kiröhögtem az oktatómat, dacból se fogtam föl, tehát más életet. Az utolsó nagy verseiben küzdelmet folytat a determinizmussal. Nem determinált az élet. Van szabadság, de a szabadságot nekünk kell használni. Nekünk kell eldönteni, hogyha az egész világ hazudik, lop, csal, én akkor sem fogok hazudni, lopni, csalni. Ugye a nagy szabadság verse a levegőt. A magyar irodalomnak a legnagyobb szabadság versét is ő írta meg. Ugye este megy hazafelé, és tapsikolnak a jázminok, és minden. De megyek hazafelé, sötét van, és bárki rám törhetne. Kivéd meg engem? Jön megint ez a folytogató determinizmus, hogy gyenge vagyok, meg verekedni nincs kedvem. Karinti meg most írja meg, aki szintén hatással van József Attilára, hogy inkább engem egyenek meg a férgek, mint hogy én egyem meg a férgeket. Hát Karinti ezt így intézi el, hogy inkább engem egyenek meg a férgek, én féreg nem leszek, hogy másokat féregként felemészek. Tehát a magyar irodalom egyik legnagyobb szabadságvers ez, hogy szabadság, te szűj nekem rendet. Jó szóval oktasd, játszani is enged, szép, komoly fiadat. Tehát az utolsó 4 évében minden feltör. Feltör a szeretetre való vágyakozás, feltör az, hogy igen, elrontottam az életem, de hogy lehetne ezt valahogy helyrehozni, mert a megbánás a sokkal fontosabb dolog, mint ahogy eddig gondoltam volna. De itt jön a versnek az utolsó strófája. Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermek testemet szem maró füstön szárítottam. Most bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe téved. Most rezge megbánás fogát, várhattam volna még 10 évet. Dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostohas, kiröhögtem az oktatómat. Nagyon nagy ez a 4 verszak is, de most az 5. itt olyan csúcsra megy föl, aminél még hosszabban kell időznünk. Ifjúságom, ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy szörögnek. Először az első 2 sor. Ifjúságom e zöld vadont, szabadnak hittem és öröknek. Ki nem így vette a maga gyerek és ifjúkorát? Szabadság és örökké valóság. Ha meg kellene neveznem, hogy ki az a magyar költő, aki az örökké valóságba, az örök életbe ennyire belekapaszkodik. Megint csak nem tudnék. Persze van Balassinak az Adj már csendességet, nagyon nagy vers, ami erre megy ki. Van Aranynak a Visszatekintés című verse, nagyon tapogatózva erre megy ki, mert Arany idejében már a gondviselésben való hit is megrendül, az örök életben való hit végképp megrendül a 19. Örök élet, amikor az emberek csak arról beszélnek, hogy mi van itt az életben, meg elég ezt az életet elbírni, hát akkor még örök élet, lekerül a napirendről az örök élet. Mint ma is az emberek azt mondják, jaj, köszönöm szépen. Én is visszaemlékezem, amikor megkértek engem, hogy a televízióban beszéljek a Bibliáról, az volt a kikötés, csak az örök életről ne beszéljek. Tehát a második előadásom már arról beszéltem, aztán a harmadikon egy beszélt, de hát az örök életről, ha beszélsz, akkor ki fognak füstölni, ez egy nevetséges, senki nem hisz ebben, ez egy fantazmagória, beszéljünk a vallásnak a hétköznapi erkölcsi életben játszott szerepe, örök élet, hát ez egy smafú. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. Megállok itt ennél az öröknél, mert nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy mi volt József Attila utolsó verse. Ez is csak akkor derült ki sok más egyébbel együtt, amikor egy irodalomtörténész kezébe vette a József Attila hagyatékot, ez Stoll Béla volt, és ez az első kiadás, a 80-as években jelent meg József Attila, először is integrálisan. Ahol pontosan ott vannak a versek egymás után, és mindegyik év végén ott vannak a töredékek. Hogy abban az évben, a 32, 33, milyen töredékek, és ez az első teljes József Attila kiadás, egy 80-as évek közepe. Stoll Béla, kedves munkatársam volt az Irodalomtudományintézetben. Az utolsó József Attila vers ez volt. Édesanyám, egyetlen, drága, te szüzesség kinyílt virága, önnön fájdalmad boldogsága. Istent alkotok, szívem szenved, hogy élhess, hogy teremtsen mennyet, hogy jó legyek, s utánad menjek. Ezután pár órával József Attila meghalt. December elejé vers. Édesanyám, egyetlen, drága, te szüzesség kinyílt virága, önnön fájdalmat boldogság. Ez még lehet mondani, hogy egy ilyen Mária himnusz. Ilyen középkori, mint a Babits kiadja 33-ban az Amor Sanctust, és tele van ilyen szent énekekkel. Ennek a mintájára, dallamára, édesanyám, egyetlen, drága, te szüzesség, kinyílt virága, önnön fájdalmat boldogság. Istent alkotok. Mi az, hogy Istent alkotok? Zárója, szívem szenved. Istent alkotok, szívem szenved. Nekem kell alkotni az Istent? Hát az Isten nincs, az Isten nem örökké való, de az emberek tudatában nem örökké való. Ne tessenek elfelejteni, hogy erre a korszakra Istennel kapcsolatban egy német filozófus nagy mondása nyomja rá a bélyegét, Nietzsche, aki azt mondta, hogy Isten meghalt. Ezen persze Nietzsche nem azt értett, hogy Isten nincs, hanem azt értett, hogy az emberekben meghalt az Isten. Az emberekben nincs személyes Istenkép. Az emberek nem ismerik a Bibliát, a Biblia az egyre kevesebb embernek napi tápláléka, és az emberek úgy beszélnek Istenről, mint egy múmiáról. Mint egy régi korok letűnt rekvizitumáról. És erre mondta, hogy az Isten meghalt, tudnék, hogy az emberek úgy beszélnek az Istenről, mint egy nagy hulláról. De mi élünk. Babits verses kötetének címe az Istenek halnak, az ember él. Különös gubók szülhetnek pillét, mit tudod? Az Istenek halnak, az ember él, mondja a Babits egy versének a végén. Azt mondja, Istent alkotok, szívem szenved. Mi minden van ebben a sorban? Nekem kell Istent alkotni. Hát nekem ez egy nevetség. Én nem tudok Istent alkotni. Isten van, szívem szenved. Miért szenved a szívem? Hogy az emberek, s köztük én sem úgy hiszek az Istenben. Hogy kell hinni az Istenben? Hogy élhess. Hogy teremtsen mennyet, hogy jó legyek, s utánad menjek. Tehát, ha Isten van, akkor ő biztos, hogy a teljes igazságosság, ő visszaadja az életet, újra teremti az életet. Istennél lesz igazságszolgáltatás. Aki jó, az oda fog menni. Aki jó, az örök életre fog feltámadni. Édesanyám, veled együtt akarok lenni a mennyben. Ez a sikoly ezt mondja, nem? Édesanyám, veled akarok lenni a mennyben. Én hiszem, hogy ha van Isten, akkor, akkor ezt megteszi, de én egy olyan korban élek, ahol az emberek nem hiszik, hogy van Isten, ezért mondja, Istent alkotok, szívem szenved, hogy élhess, hogy teremtsen mennyet, hogy jó legyek, és utána... Mi ez a vers? Ez hat sor ez a vers. Az első három sor, mondom, ilyen még Mária himnuszra is elmenne, de a második három sor az az örök életnek az apoteózisa. Az az örök élet megdicsőítés, hogy igenis kell, hogy legyen örök élet. Ha nincs örök élet, majd egy következő költő mondja ki, ezt is beválogattam a Pirinszkinek az örök életről szóló kijelentéseit, szólj rovarok arája, ha örök létre születtünk, miért halunk meg hiába? Ezt már ő mondja. József Attilánk a legnagyobb folytatója Pirinszki gondolkodásában, versépítkezésében, tömör, szikár, kijelentésességében Pirinszki. Szólj rovarok arája, hogyha örök létre születtünk, miért halunk meg hiába? Kell, hogy legyen örök lét, mert hogyha nincs örök élet, akkor csak azért kóstoltunk bele itt a létezésbe, hogy távozzunk. A távozás bánata és szomorúsága, ez az egyetlen megfogható idézőjelbe tett ajándék, amit kapunk, azért születünk a világra, hogy kukacok rágják szét a testünket? Ez értelmetlen. Ha a világnak van értelme, akkor ez széles ívben ezt az értelmetlenséget kikerüli, na de ahhoz, hogy én az örök életre eljussak, mit mond, hogy jó legyek. Milyen egyszerű, jó legyek. Istent alkotok, szívem szenved, hogy élhess, én azt akarom, hogy az Isten téged éltessen, feltámasszon, de hogy utánad menjek, hogy ott találkozzunk, hogy jó legyek, s utánad menjek. Tehát ez József Attilának, ez Stoll Béla tisztázta, ez az utolsó verse. Ezek után földi értelme, nem tudunk semmit róla, hogy ott mi volt. Azt tudjuk, hogy ezt írt, ezt a hadsort vetette papírra, ez volt az életének utolsó megnyilatkozása. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. És most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy szörögnek. Kedves hallgatók, akkor nagy egy költő, amikor kezébe vesz egy anyagot, és nem ő pofozgatja jobbra-balra azt az anyagot, mint a gyerekkorunkban a gyurmát, amikor elrontottuk megint, vagy a gittegylet megrágta ugye a Pál utcai fiúba, aztán megint egy kicsit hajlékonyabb lett, hanem vagy úgy formáljuk, ahogy formálódik. Nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét, mondta Babits, József Attilának nagy példaképe. József Attila is kezébe vette egy anyagot. Azt mondja, talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Teljesen összeér ez az egyszerű szimbólum világ. Az erdő képe. Az erdő a költészetben az egyik legősibb toposz. Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém. Ó, szörnyű elbeszélni, mi van ottam, milyen-e sűrű kú szabad vadon, már rágondolva reszketek legottan. Ez a Dante isteni színjátékának a kezdete. Az erdő. Mindannyian megyünk, és sokszor az életet a költők, Dante után Baudelaire-nek az Utazások című hatalmas nagy vers, hogy az egész élet utazás, és sokszor az utazás során belérünk az erdőkbe, és nem tudjuk, hogy ebből a bozótosból, hogy aztán eltűnök hirtelen akár az erdőben a vadnyom. Ebből indult el. Ez a képi világ, amit ő megidézett. Ezt a képi világot maradéktanul kormányozza, és a végén tökéletesen összezárja. Kevés dologgal működik, de azt a kevés dolgot hiánytalan láncszemekké állítja össze. Ifjúságom ez zöld vadont, mert akkor is erdő volt, akkor is vadon volt, de akkor zöld volt. Ifjúságom ez zöld vadont, szabadnak hittem, és öröknek. Nem dzsungelnek, nem útvesztőnek, szabadnak és öröknek. Miért önök nem voltak így, hogy elmentek egy erdőbe, és nem a bezártság érzése vette önöket körül, hanem voltak olyan tisztások, olyan ligetes részek, hogy azt mondták, hogy hát ez maga a paradicsom, hát ez maga az örök élet. Nem? Nem voltunk így mindannyian? Én nem ilyen szép vidéken nőttem fel, mint önök, Moson-Magyaróváron nőttem fel, és ott a Lajta négy ágra szakadva belefolyik a Mosoni Dunába, és a Mosoni Duna mellett van a Kálnoki erdő. mi oda mentünk ki gyerekek, és valami csodálatos rész volt, mert ott a Duna mellett aranyászok, régen aranyászok működtek, hogy rostálták a homokkal az aranyat. 1-2 grammot mindig találtak, és abból megtudtak élni, ott van nálunk az Aranyos sziget, és gyönyörű erdők vannak ott a síkságon is, tehát nem csak hegyvidéken vannak gyönyörű erdők, csodálatos tisztások vannak minden, és hogy már gyerekkoromban én is visszaemlékezem, hogy egyszerre volt a bezártság az erdő, mert hát ha belépsz az erdőbe, hát az egy zárt terület, és az a sok fa, meg minden. De hogy mész az erdőben, és kinyílnak a tisztások, és azóta is megfigyeltem, sok-sok túrán vettem részt, és én erdőkben nagyon szeretek járni, hát ugye a mi táborunk az Zemplénben van, és ott jártuk be leginkább, és hogy az erdő az egyszerre egy ilyen bezártság, de egy ilyen védőbezártság, de egyszerre egy ilyen tágasság is, amikor kiérsz egy digetre, egy kilátópontra, vagy valamire, ifjúságom, ez zöld vadon szabadnak hittem és öröknek. Csodálatos sor, mert mindannyian így kezdtük el az életet, nem? Hogy azt mondjuk, hogy szabadság és örökké valóság. Szabadság és szeretet. Szabadság és szerelem, kettő kell én nekem. Tehát szerintem tudni, hogy Petőfinek ez a verse Kínában most az egyedüli kötelező versem. Minden kínaiak ismerni kell. Már csak úgy egy-két jó szót a kínaiakról is mondjunk. Tehát, hogy Petőfit a kínaiak kötelezővé tették. Azt mondták, hogy ez a magyar költő tudta megmondani, hogy mire van az embernek szüksége. Azért ez nagy dolog. És nem ma tették, tehát már a Mao ér a végén is, ugye Mao is ugye költészettel is foglalkozott, tehát kínaiakat így is, hogyha ráteszenek itt nézni egy kínaira, rögtön Petőfi jusson önöknek az eszébe, csak ezt akarom mondani. Ifjúságom, ez zöld vadon szabadnak hittem és öröknek. És most könnyezve teszenek, érezni? Rezge meg bánás, bánat szedi szét a szemet, és könnyezve. Mitől könnyezik? Tehát, hogy végigvisz egy motivumot, tehát ez a nagy költő nem kap bele újabb dolgokba, egy zárt motivumrendszert fölvesz, és hagyja, hogy az alakítsa magát. Nem lép ki abból, nem akar bőbeszédül, nem hoz be 100 és 1000 problémát, megmarad egy kötött szimbolika keretei között, és ebből hoz létre nagyon nagy verset. Én személy szerint ezt a verset a magyar költészet egyik legsikerültebb, tehát gáncstalan versének. Ugye Verlaine mondta a 19. század végén, hogy hát a kritikusaink azt mondják, hogy mi léhák vagyunk, mert sokat iszunk, meg ezek a költők elment a eszük, meg milyen, de azért mi írjuk a jó verseket. Mérjük a jó verseket. A többiek írják a bánatos, a méla, a kenetteljes, az unalmas, mi meg a jó verseket írjuk. Na most, ha meg kellene mondanom, hogy ugyanilyen verset, hányat ismerek József Attila végső költészetéből, el is tudom önöknek mondani. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. És Stoll Béla tisztázta, hogy ez egy vers, mert ezután ez így folytatott, ki van pontozva két sor, tehát kihagyta, mert nem tudott megoldást, 4 kézláb másztam. Most eddig a kiadásig ez 2 vers volt. Volt egy, fölhívom önök figyelmét, a régi József Attila kiadásokban megtalálnak önök egy ilyen verset, hogy 4 kézláb másztam. Meg egy ilyen töredéket, hogy Isten itt állt a hátam mögött. Most erre jó a mi szakmánk, az irodalomtörténet, Stoll Béla utána járt, és fölfedezett a sok-sok a hagyaték cédulái között, hogy ez egy lapon szerepel. Tehát az a vers, most ő összeállította, nem ez József Attilának egy verse, nem kettő. Nem egy töredék meg a 4 kézláb másztam, hanem az egész vers így hangzik. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. Hát maga ez a versindítás is egy döbbenetes, nem? Mert az egész életünk az, hogy állandó nagy vargabetűket csinálunk, aztán jobb lenne egy kicsit föl vagy hátra nézni, esetleg mint elvesztegetni kilométereket meg évtizedeket. 4 kézláb másztam. Most a késői József Attilánál nagyon sokszor tetszenek olyan képekkel találkozni, hogy az állathoz hasonlítja magát. Ez alapvetően a 19. század végén Verlaine-nek volt egy ilyen nagy gondolata, hogy az állatok jobbak az embereknél, mert ők rendeltetésszerűen élnek. Van Verlennek egy vers, ami arról szól, hogy a nőknél és a férfiaknál jobbak az állatok, mert ők emberibbek. Az ember elfelejt ember lenni, nő és férfi. Ilyen szerepeket választ, hogy nő és férfi akar lenni, ember az közben elfelejt lenni, és az állatok, amiket lenéz, az állatok azok sokkal emberibbek, mert azt mondja a vers végén, hogy azok legalább munkálkodnak és végzik a kötelességüket, az ember ezt nem csinálja. Mert nő akar lenni, meg férfi akar lenni. Már ha elő akarja adni magát ebben a szerepben. És négy kézláb másztam. Mert az ember olyan, mint a tehetetlenül szükségét végző vadállat. Ilyen József Attila, meg a majomhoz hasonlítja, meg a kutyához, meg nem tudom milyen. Ez is a kései József Attila versek jelezetessége, hogy az ember nagyon mélyre leesett. Négy kézláb mászta. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy van még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Ahány igazság, annyi szeretet. Úgy van velem, hogy itt hagyott magamra. Tetszenek érezni, minden sor egy-egy olyan kijelentés, mint a penge élen mennénk. Minden sort meg kell külön értenünk, hogy ugye Isten letekint a világmindenség központja, és látja, Berzsenye ezt még így mondja, hogy látom hangyabói mívedet világ. Mit nyüzsögnek itt az emberek? Mit cipelik itt, mint a kis hangyák, a morzsákat, meg életük nagy terheit, meg dicső hősi emberek itt, hogy játsszák el a szerepüket? Nem mit csinálnak itt az emberek itt ezen a földön? Lenéz az Isten. Bibliai motívum, 14. Zsoltár, hogy az Isten lenéz és néz, hogy van-e értelmes és Isten kereső. Kiderül, hogy nincs. Mindenki lohol a maga dolgai után, csak éppen az Istenről, meg az élet céljáról felejtkeznek az emberek. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Az Isten nem kiszolgál bennünket, hanem szolgál. A kiszolgálás és szolgálat között nagyon nagy a különbség. Mi szeretnénk, ha kiszolgálna bennünket az Isten. Istenem, ezt add meg. Istenem, ezt csináld. Most én ezt kérem. Most legyen kedves az Isten megmutatni, hogy van, akkor, ha teljesíti a kívánságomat. Akkor méltóztatok elismerni, hogy van. Különben, ha meg 5 percen belül nem lesz meg, amit akarok, akkor azt mondom, hogy nincs. De az Isten soha nem vállalt kiszolgálásra kötelezettséget. Az Isten nagyobbra vállalt kötelezettséget a szolgálatra. Nem a kiszolgálás, hanem az. Rövid versorok mögött ez van. Álló Istenem lenézett rám, és nem emelt föl engem. Ez a szabadság adta ért. Hát szabad vagy. Hát akkor álljál föl. Jézus nem ment oda a betegdai beteg, nem fogta így meg, hogy most pedig kihozzak a nyoszajából. Nem azt mondja, hogy akarsz-e meggyógyulni? Ha nincs emberem. Nincs emberem. Jézus nem vitatkozott el, mert azt kérdeztem, hogy akarsz-e meggyógyulni te erre, nem azt mondtad, hogy akarok, nem azt mondod, hogy nem akarok, azt mondod, hogy nincs embered. Na ez jellemző ránk, hogy mindig mellé beszélünk. Mindig mellé beszél az ember. Erre Jézus mit mondott? Kelj fel, vedd a te nyoszajádat és járj. Indulj neki. Juss el döntésre, elhatározásra. Segíteni foglak, meg foglak segíteni, de tekints rám, és higgyél abban, amit mondok. Higgyél abban, amit mondok. Mindig itt van a kulcsa a dolgoknak. Ez a szabadság adta értelem, hogy van még erő lábra állni bennem. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Mert elrontana, hogyha mindig alánk nyúlna. Lehetett láng, de nem lehetett hamva. Az Istennek a hűsége és szeretete tökéletes az, az nem hagy hamut, meg sok piszkot. Az, ha ég, az tisztán ég. Ahány igazság, annyi szeretet. Mert az igazság és szeretet mindig összekapcsolódik. Ahány helyzetben, ahány igazság, az mind szeretettel párosulva a helyzetnek az igazi megoldása. Igazság és szeretet egysége. Tehát ezt a Biblia nélkül József Attila, kálvintéri zsoltárok és bibliai, tetszenek tudni, hogy a legszebben kifordította le a az erős vár a mi Istenünket. József Attila megnyerte a pályázatot. Ez sem ment át még a magyar köztudatban, még evangélikus városokban sem. Körülbelül 30-40 fordítása van Luther Márton diadalmének, Ein Festeburgis Unzergott. József Attilái a legszebb fordítás. Tessenek megnézni. Internetről rögtön le lehet tölteni. Luther Márton diadalmi ének, vagy erős vár a mi Istenünk. Él, áll az ige igazul, akárki vesse, hányja, táborainkra száll az Úr szent lelke adománya. Jószág, hír, nő, család, veszhet, vihetik, veszendő kincseik, miénk marad az ország. Ez József Attila fordítás, az utolsó verszakot. Él, áll az ige igazul, akárki vesse, hányja. Tehát például ez a, csak úgy belementem ebbe a versbe, nem akarom felsorolni mindazt a 10 verset, de ha eltetszenek olvasni, őspatkány terjeszt kórt, tudod, hogy nincs bocsánat, nem emel föl. Számomra a leges, amiről a televízióban is, amikor József Attiláról filmet forgattak, engem arra kért meg ez a Jelenszky István, hogy erről beszéljek, mert hallotta az erről külön tartott előadásomat, a kirakják a fát. Számomra ez a legnagyobb József Attila vers. Kirakják a fát. 1936-os, az halála előtt tévében írta. A pályaudvar hídja még remeg, de már a kényes őszi dél dorombol, s kiszáradt hasávfák döngenek, ahogy dobálják őket a vagomból. Ha fordul is egy, a lehult halom néma. Mi bánt? Úgy érzem, mintha félnék, menekülnék, hasább a vállamon. A kisgyerek ki voltam, mégis él még. A kiskölyök ki voltam, ma is él, és a felnőttet a bánat folytogatja. De nem haragszik. Egy dalt zöngicsél, s ügyel rá, hogy el ne szálljon a kalapja. Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók, akiket csodáltam. Most, mint lopott fát viszlek titeket, ez otthontalan, csupa csősz világban. Nagyon nagy vers ez. Itt is végigvisz egy motivumot. A lopott fa, az így milyen fát szoktak vinni a hasávfán, még össze nem vágott fán kívül, hasávfán, de hogyha én viszem mások terheit, mint lopott fát viszlek titeket, tehát vigyázzunk, figyeljünk oda, hogy mit mond. Sokan azt mondják, hogy hát József Attila ott Ferencvárosban sok fát lopott, valamiből be kellett gyújtani, hát hideg volt. De azt mondja, mint lopott fát viszlek titeket. Kivitte mások fájdalmát, szenvedését egy fával. És ez nagyon érdekes, hogy Jézus, akiről egy szót nem ejt a versben, de azt mondja, hogy tőletek féltem, kemény emberek, ti fa dobálók. Először még hull a fa, és egyik a másikon, akár egy halom hasított fa hever egymással. Ha lehull is egy, ha fordul is egyet, a lehult halom néma. A vers elején még olyan az ember élet, mint hogy egybe dobáltak itt bennünket, ki ekkor született, ki akkor, ki munkásnak, parasztnak, ennek, annak, amannak, és itt csak nyomják egymást az emberek, mert mindenki érvényesülni akar, sok pénzt akar keresni, és mindenki ki akar tűnni, hogy ő több, mint a másik. Innen indul. Úgy tűnik, mintha az egész élet determinált lenne, hogy az emberek nem tudnak másképp viselkedni, mert ahova estél, ott maradsz. A végén már azt mondja, hogy fadobáló. Micsoda jelképátfordítás, ez így nevezem, jelképátfordítás. Először az ember, mint egy lehult fa, mi tehetetlen, determináltak vagyunk, én nem akartam a 20. században megszületni, jobb korba akartam megszületni, mit csináljak, ebbe születtem meg. Na de a végén, már a vers végén azt mondja, hogy nem a világ tesz tönkre bennünket. Mi tesszük tönkre a másik ember? Mi tesszük tönkre a világot? Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók. akiket csodáltam, mert minden gyerek csodálja a felnőtteket, nem? Önök nem ilyen gyerekek voltak? Én úgy csodáltam a felnőtteket így alulnézetből, nem? Pár éves korom, jaj, a felnőtt, micsoda nagy, mintha istenek mozogtak volna körülöttem. Tőletek féltem, kemény emberek, ti fadobálók, akiket csodáltam, most mint lopott fát viszlek titeket. Ez otthontalan. Csupa csősz világban. Minden jelzőnek hatalmas jelentő. Otthontalan a világ. Hát már önmagában ez is meg. Otthontalan. Miféle világot teremt itt az emberiség? Azért, hogy vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. De nincs otthon, hát nincs otthon. Csupa változás, csupa jégzajlás, csupa feszültség, rombolás. Hogy mondja Habakuk próféta, a népek a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. A népek a tűznek építenek, és a hiába valóságnak fáradoznak. Otthontalan a világ. De mi az, hogy csupa csősz? Mindenki néz, néz, néz. Ki akar segíteni a másikon? Annak vessünk nagyobb gáncsot, aki jót akar tenni. Aki rosszat akar tenni, az mehet, gyerekek. Az menjen. Még nagyobb rosszat tesz, még jobban menjen. De ha valaki egy icili-piciri jót akar tenni, arra már kandi szemek ezrei szegeződnek, és úgy gáncsolják, ahogy csak lehet. De én akkor sem tágítok emellől, ha gáncsoltok is, ha nem kell is, akkor is viszlek titeket. Ez otthontalan csupa csősz világon. Mint ahogy Krisztus is a legnagyobb gáncsokat mikor szenvedte el az áldozatánál. Az életében is kijutott neki elég, de akkor, amikor a legnagyobbat tett, amikor az egész életét odaáldozta azokért, akikért, azok rúgtak belé a legnagyobbat. De akkor mutatkozott meg, hogy mi az, hogy szeretet, hogy akkor sem tágított a küldetésem elől. Én a magyar költészet egyik legnagyobb Krisztus versének ezt tartom, ezt a kirakják a fátot, hogy nem fordul elő benne Krisztus neve, ne tessenek elfelejteni a hegyi beszéd kijelentését, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem ki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Vállalod az embereket ilyen, így is, hogy te is gyenge vagy, te benned is a rezge megbánás, meg az eltékozolt élet emléke ott sajog, és vállalod úgy is, hogy ők nem akarják, hogy te jót tegyél velük, mert az emberek inkább akarják, hogy kiszolgáld őket, mint szolgáld. De te akkor is csak szolgálod, és nem kiszolgálod. Kedves hallgatók, ilyen magasságokban és mélységekben járt ez a 32 évesen meghalt ember. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy vegye kézbe úgy József Attilát, hogy 33-tól olvassa el. 1930, az élete utolsó 4-5 év verseit olvassa csak el. Kezdetén az eszmélet, az óda, ezek a nagy versek, de aztán végigmegy majd a Hazámon is, meg a többi nagy versen is, de ebből a kiadásból eddig két kiadás volt, tehát ez a hatályos József Attila, mert ha régebbi tetszenek venni, ott kimaradtak versek, meg nem álltak össze versek. Tehát ez a szépirodalmi kiadó által, a lényeg az, hogy Stoll Béla által jegyzett, ez 1983-ban nekem az első kiadásom, mondom, akkor még együtt dolgoztunk az Irodalomtudományi Intézetben, akkor nekünk egy nagy novum volt, és ezért ajánlom ezt a kiadást. Hát ha valakinek kérdése van, egy kis szünetet tartunk, a füves könyvekből tudok hozni József Attiláról is, de azt nem én csináltam, én eddig 4-et csináltam. Arany János, Babits Mihály, Pirinszky János és Jézus Krisztus. Ezt a 4-et, ezeket meg lehet rendelni, mindegyik 500 forinttal olcsóbb, tehát ez is 1500 forint, egy kemény táblás, és olyan 15-20 ciklusban vannak a legmélyebb verses és prózai gondolatok rendezve, tehát ez a Szegedi Lazi kiadónak a vállalkozása, a Márai füveskönyv mintájára most már 20 magyar költőtől adtak ki, Szerintem úgy gyerekekkel, fiatalokkal talán a költészetet így meg lehet szeretetni, hogy legalább kóstolj bele, hogy ki volt ez az illető. Köszönöm szépen a figyelmet, egy 10 perc szünet, akinek kérdése van, utána szívesen válaszolok. Tessenek körbenézni a kiadványok között.